Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek március 19-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Tiarát, azaz pápai hármas koronát adományoznak 14. Leónak, egy amerikai katolikus szervezet. Egy újonnan alapított non-profit szervezet közösségi finanszírozási kampányt indított egy katolikus és amerikai szimbolikát tartalmazó pápai tiara elkészítésére, azzal a tervvel, hogy 14. Leó pápának ajándékozza azt. Történelmileg a pápai tiarák többsége ajándék, általában a pápa szülőegyház megyéjéből, vagy a velük kapcsolatban álló vallási közösségektől, mondta a katolikus tévének Isaac Smith, az Amici Vaticani alapítója. Őt az motiválta, hogy mi, amerikaiak, folytassuk ezt a hagyományt. Azt mondta, hogy az első amerikai pápa történelmi mérföldkő a katolicizmus számára az Egyesült Államokban. A tiarában található szimbólumok némelyike kettős jelentéssel bír, mind a pápaság, mind az Egyesült Államok számára. Rózsát tartalmaz majd, amely Szűz Mária és a nemzeti virág szimbóluma, és olajbogyót, amely a pápa béke iránt elkötelezettségének szimbóluma, és az Egyesült Államok nagypecsétjén szerepel. A korona tetejére az amerikai katolicizmus szimbólumaként egy gombos kereszt kerül. A kereszt a Baltimore-i főegyházmegye címerében szerepel, amely az ország első katolikus egyházmegyéje, és szerepel Maryland zászlaján is, amely az első angol katolikus gyarmatok helyszíne. A 40 napos bőt idejét éljük. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagy bőt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is. A katolikus krónika legutóbbi adásában ismertem meg a Csak Egyet szolgálat szervezetet, amely szociális segítő központ, nappali melegedő és karitatív szolgálatot lát el. Katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében, a 6. kerületben úgy szolgálnak, hogy a középpontban a hit továbbadása és a szociális munka eszközei révén mindig a lehető legszemélyre szólóbb segítségnyújtás álljon. Csapatuk szociálisan érzékeny, keresztény lelkületű és szolgálatra törekvő emberek hittel átszőtt szakmai közössége. Legfőbb motivációjuk, hogy egyedi útjukon találkozzanak Isten atyai szeretetével. A következőkben Kunz Szabóné Pataki Annát, a Csak Egyet szolgálat alapítóját, Harmatiné Kunz Szabó Anna és Kunz Szabó András kommunikációs munkatársakat hallják. A felvétel a katolikus krónika adásának szerkesztett változata.
A reggeli a lényeg, mert akkor bejönnek télen 160-180-an, nyáron 100-120-130-an. Itt hátra már várjuk őket a ügyelőpultnál, most is ott ülünk egyébként, ahol fel lehet iratkozni a szociális munkáshoz, vagy a mentálhigiénés szakemberhez, vagy lehet internetet, vagy telefonálást intézni. Ilyenkor vagy egy egyszerű segítségkérés van, és akkor megnézzük, hogy hol mit tud intézni, vagy van olyan, hogy van, aki 10 évig ide jár. Akik lejönnek, nem csak utcán alvók, tehát, hogy az Európai Uniós definíció szerint minden veszélyeztetett lakhatásban lévő ember is, vagy túlzsúfolt, vagy bizonytalan lakhatási körülmények között élő ember is annak számít, hajléktalanok számít. Nem csak szenvedélybetegségek vannak a háttérben, vagy mondjuk egy ilyen generációk óta öröklött nehézség, hogy mondjuk már apám, anyám is nehéz sorsú volt, meg feljöttem vidékről, mert nem találtam munkát, vagy úgy gondoltam, hogy Pesten majd találok valamit, de csöves lettem, vagy kijöttem sok év után a börtönből, hazamentem, de már eltűnt a család, szóval sok történetet látunk. De olyat is látunk, hogy valaki egyszerűen nem képes, nem alkalmas arra, hogy megteremtse magának az alap létfeltételeket. És ez a karolyfej programunk például, ezt pont nekik találtuk ki, ahol nem képes, nem alkalmas a maga erejéből. Van nekünk egy önkéntes pszichiáterünk is, aki eljön időnként és beszélget velük. Van önkéntes ügyvédünk.
Ami az emberekben él, az nagyon-nagyon befolyásolva van a közöny által, úgy gondolom, és nagyon sematikus ahhoz képest, hogy milyenek valójában ezek a sorsok. Mert az, hogy ez az ő hibájuk, hogy függőségekkel vannak az utcán, hogy változtathatnának, ez egy nagyon egyszerű hozzáállás, ami kivonja a társadalmi felelősséget az egész képletből. Viszont nagy hatása volna annak, hogyha erre együtt ráébrednénk, hogy mennyire nem természetes, ahogyan jelenleg kezeljük ezeket a nehéz sorsú embereket így mindannyian.
Én nemrég kezdtem el itt dolgozni, azt a feladatot kaptam, hogy készítsek rövid videókat a hajléktalanjainkról, a vendégeinkről, hogy mi hívjuk őket. Rögtön az egyik első videómat egy hölgyel készítettem el, és beállítottam a fényeket, minden rendben volt, és megszólalt, de hogy miért pont velem készítünk videót, olyan csúnya vagyok. És mondtam, hogy nem csúnya, hát pont ez a szépsége, az emberi létnek az alapvető szépsége neki is megvan. Úgy nyilatkozott egy hajléktalan, hogy neki Isten mindent jelent. És olyan szép, hogy ő azt mondta, hogy gondoskodik róla Isten, és mindent megad neki ahhoz, hogy ő legyen. A hajléktalanoknak ez az, amit tud adni a hit, egy stabil tudatot arról, hogy Isten róluk is gondoskodik.
Én egy katolikus nagy családban nőttem föl, 5 gyermek közül vagyok a legidősebb, és a szüleim mind a ketten felnőttkori megtérők. És így építették föl a mi kis családunkat. Ez nagyon sok szempontból így visszanézve látom most, hogy előnyös volt sok olyan generációkon átívelő traumát, fájdalmat, sebet nem adtak át nekünk, amit egyébként papírforma szerint átadhattak volna. Ők nem kaptak egyikük sem arról egy példát a saját gyermekkorukban, hogy hogyan funkcionál egy egészséges család, apa, anya, gyerekek, hanem ők Istennel maguk kezdték el ezt az utat megkeresni. Úgyhogy már az elejétől kezdve, ahogy ők elindultak a missziós szolgálatban és megalapították az Új Jeruzsálem katolikus közösséget, jöttek hajléktalan testvérek, rászoruló testvérek különböző nehézségekkel.
Én személyesen is majdnem ilyen helyzetbe kerültem, és meglegyintett ennek a stigmája. Az én apukám alkoholista volt, és anyukám pedig le volt 100%-osan már 29 évesen, és mi így eléggé utcán növegettünk fel sokáig a bátyámmal. Anyukámat rendszeresen behívták, meg jöttek a gyámhatóságiak, hogy visznek minket. És édesanyám nagy hős volt, és felnevelt minket, és nem vittek el minket sose. Én meg egy életre megtanultam, hogy emberek nem tehetnek róla, hogy bajba kerülnek.
2007-ben a Városmissziós egyik ima alkalmon édesanyám kapott egy olyan elhívást, hogy ezzel a csak egyet felszólítással, hogy mindannyian, hogyha csak egy sorsot felkarolnánk, és hogyha mindannyian csak egyet, Krisztust megmutatnánk ezeknek az embereknek, akkor mekkorát változna a társadalom.
Ferenc pápa látogatásához egy személyes élményünk is kötődik, mert mi bemutathattuk a szolgálatunkat, amikor ő meglátogatta a magyarokat, és a másik kép az pedig azért különleges, mert a bíboros úr, amikor megkérdezte, hogy ő hogyan tudna itt segíteni, hogy jöjjön el hozzánk látogatóba, akkor mi azt találtuk ki, hogy osszon reggelit. Csináltattunk neki egy baseball sapkát, rögtön felvette, és jól érezte magát. Elsősorban a férjem a nagy támogató háttér, ő a közösségünk alapítója, ahova tartozik ez a szolgálat. A gyerekek úgy nőttek fel, az egyik riportalany a fiam volt 7 éves, amikor az ötlet megszületett. A legnagyobb lányom volt 13, ugye 5 gyermek született 7 év alatt. Amikor ők ennyi idősek voltak, akkor ők ezt attól kezdve hallották. De már előtte is voltak hajléktalan barátaim, akiket ők személyesen ismertek.
Amikor én 11 éves voltam, akkor apukám és édesanyám összehívták a családot, és elmondták, hogy lesz két ember, akiket meghívtak Szentestére. Az egyikük egy azelőtt többször is börtönben járt férfi volt, aki betörőként élte az életét, és a csak egyetben tért meg, és amikor másodszor kellett egy rövid büntetését leülnie, akkor már a csak egyetből küldtek neki szentírást, vallásos tartalmú szövegeket, és ott tért meg, ott erősödött meg a hite a börtönben. Annyira közeli családtaggá vált számunkra, hogy onnantól kezdve már több mint 10 éve mindig velünk ünnepli a karácsonyt. Az ő története is azt bizonyítja a számomra, hogyha az ember úgy érzi, hogy éppen aktuálisan leküzdhetetlen minden, amiben van, akkor is, ha megtér és teret ad Istennek, akkor minden rendbe kerülhet.
Nem tudom megszámolni, hány embert ismertünk meg. Most pár éve a kezem között halt meg egy fiatal 28 éves fiú. Hónapokig nem találtunk egyetlen egy hozzátartozót sem. Nem vette észre a világ, hogy ő eltűnt a rendszerből. A családok széthullása figyelhető meg az utóbbi évtizedekben. Nem megtartó erő a család. Mindenki egy külön individuum. Nem kapcsolódunk, nem kötődünk úgy egymáshoz. Mi tanúságot tudunk arról tenni, hogy a mi életünket is megmentette a mi hitünk, és nekünk is erőt ad. Az, hogy ők elfogadják, ez az ő döntésük, és ez nem befolyásolja, hogy mi mennyire segítünk nekik. Ami nekem fantasztikus, vagy hátborzongató, amikor életgyónást kérnek, és akkor szervezünk egy atyát, és az egész életüket el tudják mondani, és le tudják tenni. A katolikus hitünk szerint akkor tudunk húzni egy vonalat, és tud fehér lappal kezdeni.
Időkapszulát helyeztek el a felújítás alatt álló debreceni Attila téri görög-katolikus főszékesegyház torony keresztjének tövében, a keresztet megáldotta Kocsis Fülöp érsek metropolita, adta hírül az MTI. A toronykereszt és az időkapszula elhelyezését megelőző sajtótájékoztatón felidézték, hogy a főszékesegyház felújítása során tavaly szeptemberben egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek a torony tetején található kereszt tövében. Az 1908. november 19-én Debrecenben kelt írás kivételesen jó állapotban maradt fenn, és értékes adatokat őriz az első debreceni görögkatolikus templom építéséről. Az új időkapszulában az 1908-ban elhelyezett első időkapszulában talált iratok másolata mellett többek között egy emlékiratot is elhelyeztek, amely a debreceni görögkatolikus parókia és főszékesegyház történetét mutatja be. A Római Magyar Akadémia ajtói megőrizték a palota történelmi titkait, olvasható az MTI oldalán. Az olasz főváros Falconieri palotaként ismert Magyar Kulturális Intézetének ajtószerkezetein végzett kutatások az épület történetének újabb részleteire derítettek fényt. Derült ki Tárkányi Sándor a Soproni Egyetem docense beszámolójából, amit a Római Magyar Akadémián tartott. A 16. században épített palota 1640-ben jutott a Falconieri család birtokába, akik a svájci származású, Itáliában tevékenykedő építészre, Borominire bízták az épület átalakítását és bővítését. Később Bonaparte Napolon édesanyja lakta a palotát, majd a 19. század végén Giacomo Medici del Vascello gróf átépítette, 1927-ben pedig a Magyar Államnak adták át, jelenleg is a Római Magyar Akadémia épülete. A kutatók szerint Boromini számára a palota átépítése kísérleti időszaknak számított. A Via Giulia utcában magasodó Falconieri palotában kipróbált sok mindent, amit az ugyanazokban az években a Róma más pontjain is általa vezetett munkák során alkalmazott, például a nem messzi Néri Szent Fülöpről elnevezett templom melletti oratóriumban. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek március 19-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.